Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hittanóránk témája a nagy bőt folyamán Krisztus Urunk szenvedése, Jézus elítéléséről szóltam az elmúlt hetekben, és mai nappal, hiszen már a nagy bőtnek is lassan a vége lesz, befejezném ezeket a gondolatokat, de még visszatérnék néhány eseményhez, néhány dologhoz, amely még ugye kimaradt az elmúlt hetekből. Először is tudnunk kell, hogy Jézust valójában a zsidó főpapok Isten káromlásért ítélték el. Ezért most szeretnék először is ezzel a fogalommal foglalkozni a hittanóra kezdetén. Valójában Istennek és az ő szentségét jelképező tárgyaknak tudatos és szándékos megsértéséről van szó, amikor Isten káromlásról beszélünk. Természete szerint halálos bűnről van szó. Az átokként elhangzó Isten káromlás, káromkodás. Az Isten káromlás az Istent megillető imádással ellentétes cselekedet. A 10 parancsolat első 3 parancsának megszegése. A Szentlélek elleni bűnök egyike. Az Új Szövetség tanúsága szerint Jézus ellen a fővád az Isten káromlás volt. Meg kellett halnia, mert Isten káromlásnak vették, hogy bűnöket bocsátott meg. Például ezt olvassuk a béna meggyógyítására Máté evangéliumának 9. fejezetében. Egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus-e szavakkal fordult a bénához: bízzál, fiam, bocsánatot nyertek bűneid. Néhány írástudó erre azt gondolta, magában ez káromkodik. Vagy továbbá azt vetették a szemére, hogy Istennel egyenlővé tette magát. Isten fiának mondta magát, és azt állította, hogy része lesz az isteni hatalomban. Ezt olvassuk Máté passiójában. De mondom nektek, mostantól látni fogjátok az emberfiát, amint a hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját, s felkiáltott, káromkodott. Mi szükségünk van még tanúkra, magatok is hallottátok a káromkodást, mi a véleményetek? Méltó a halálra, kiabálták. István diakónus vértanút látomása és templom ellen jövendőlése miatt vádolták Isten káromlással. Az Isten káromlást valójában azok követték el, akik a kereszten függő Jézust gúnyolták. Ezt olvassuk. Az arra menők káromolták, s fejüket csóválva mondogatták, te, aki lerontod és harmadnapra fölépíted a templomod, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Illetve megtagadták. Az Isten káromlás Jézus nevének gyalázása, kigúnyolása, a feltámadt Krisztus szidalmazása, Jézus ördögűzéseinek félremagyarázása és Belzebubnak tulajdonítása. Ezt olvassuk Máté evangéliumában 12. fejezetben. De ha én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezért mondom nektek, minden bűnre és káromlásra elnyerik az emberek a bocsánatot, de a lélek káromlása nem nyer bocsánatot. Ha az ember indulatból, tehát haragból, vagy tudatlanságból káromolja Istent, illetve az emberfiát, elnyerheti a bocsánatot, de a Szentlélek káromlására nincs bocsánat, mert a bocsánatot kérni kell, aminek feltétele az Isten, a Szentlélek előtti meghajlás és az Isten káromlás megbánása. Most tartsunk kis szünetet és hallgassunk zenét.
Thank you.
Amikor valaki távozik az élők sorából, és amikor minden mondat, minden szó nehezére esik, akkor a hozzátartozók nagyon hegyezik a fülüket, hogy az, aki rövidesen eltávozik, milyen üzenetet hagy nekünk, mond nekünk. Próbáljunk most kicsit odafigyelni Jézus utolsó szavaira a kereszten. Itt a haldokló Jézus szavairól van szó, melyeket az evangéliumok őriztek meg. Az egyház atyák a hetes számot még nem vették figyelembe, csak az egyes evangéliumok összefüggésében emlékeztek meg Jézus utolsó szavairól, ugyanis az evangéliumok 7 utolsó szavát örökítették meg Jézusnak a kereszten. A hetes szám, mint a tökéletesség és beteljesedés száma, a középkorban lett a lelki élet és elmélkedés tárgya. Ezt tette például Szent Bonaventura, vagy Cienai Szent Bernardin, vagy Kempis Tamás írásaiban. Jézus kereszten mondott szavaiból mind a 4 evangélium idéz, az evangélium harmónia szabályai szerint a következő sorrendben. Tehát természetesen nem mindegyik pasióban találjuk meg ezeket. Jézus első mondata, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Második, még ma velem leszel a paradicsomban. Harmadik, asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. Negyedik mondat, éli, éli, lama sabachthani, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Az ötödik, szomjazom. Hatodik, beteljesedett. És végül a 7. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Jézus első és utolsó szava kifejezetten az Atyához szól. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, illetve az utolsó Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ennek az Atya megszólításával induló mondatoknak összefogó és egységesítő ereje által Jézus 7 szava a kereszten egyetlen Atyához intézett imádságként hangzik. Amikor eljött az óra, melyen Jézus beteljesítette az Atya szeretetteinek tervét, fiúi imádságának, teljes önáttadásának mélységébe is bepillantást engedett. Valójában az 5. és a 6. szó is az Atyához szól, amikor azt mondja, hogy szomjazom és beteljesedett, de az 5., vagyis a szomjazom a zsoltáros szavait kölcsönzi, és a 6., a beteljesedett a megváltás művének véghezviteléről, a kereszt által alatt állóknak adott kinyilatkoztatás is. Tehát próbáljuk most mindegyik mondatnál kicsit időzni. Jézus első szava, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez valójában közben járó imádság a bűnösökért, megcsúfolóiért és keresztre feszítőiért, mindenkor minden emberéért. Az egész tanításnak, földi életének foglalata és az Atyától kapott küldetésének lényege, vagyis a megbocsátás és az ellenség szeretet. Jézus második mondata, vagyis még ma velem leszel a paradicsomban. Valójában Isten fiának rendelkezései azokról, akiket az Atya nekiadott, hogy egy se vesszen el közülük. A jobb latornak szóló ígéret ugyanolyan Isten káromlásként hathatott, mint azok a szavai, melyekét halálra ítélték Jézust. Mert ugye ki bocsáthatja meg bűnöket, s ígérhet üdvösséget, ha nem egyedül az Isten, és aki Isten fiává tette magát. A második szó, vagyis még ma velem leszel a paradicsomban, a fiú szava, aki a szenvedésből tanult engedelmességet, s műve befejeztével örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Utolsókból is elsők lehetnek, bármilyen nagy bűnből is tértek meg. A harmadik mondat, asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. Tehát Jézus ezen szavai Isten fiának rendelkezései azokról, akiket az Atya neki adott. Az evangéliumok följegyezték, hogy a kereszt alatt álló katonák gúnyolták és provokálták Jézust, hogy istenségének erejével tegyen csodát, ha tud. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről és hiszünk benned. Jézus ezekre a szavakra nem reagált, mintha meg sem hallotta volna. Figyelt ellenben is válaszolt anyja és a szeretett tanítvány János apostol szótlan fájdalmára. Íme, asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. Föltehető, mert az evangéliumok ilyen részletekre nem térnek ki, hogy Jézus, aki tudta, mi vár rá, amikor elbúcsúzott anyjától, azt is megbeszélte Máriával, hogy sorsát a további években Jánosra szeretné bízni. A kereszt magasságából ugyanennek megismétlése, Jézus harmadik szava, íme a te anyád. Azt jelentette Jánosnak, s jelenti azóta minden tanítványnak, ő a te anyád. Mária a te anyád, aki hallgatta, Mária, aki hallgatta Isten szavát, és hűséges maradt hozzá. Ő, aki teljesíti Isten akaratát. Jézus negyedik szava, szomjazom. A teljes önkéresítéshez még hozzátartozott, hogy ő, aki élő vizek forrásának mondta magát, a kereszten szomjazott. Emberi természetének utolsó megmozdulása is otromba tréfa kijavítója lett, kiváltója lett, amikor azt az omjúságát ecettel oltották, hogy egészen beteljesedjen az írás. Tudniillik a zsoltáros jövendőlése, ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak. Olvassuk 69. zsoltárban. Jézus ötödik szava a kereszten, éli, éli, lama sabachthani, valójában a 22. illetve 21. zsoltár kezdő szavai. Jézus valószínűleg az egész zsoltárt elmondta, mert a kereszt teljes egészében az imádság ideje volt számára. Jézus szavai mutatják, hogy Isten megengedi, hogy az imádkozót hatalmába kerítse a szenvedés, az elbizontalanodás és a belső sötétség. A szenvedés természet fölötti értékének forrása, hogy maga Jézus is megélje ezt, s követői számára a lelki erő nagy forrása. Abból, hogy az ott állók Illés nevét vélték hallani, tehát lám Illést hívja, arra lehet következtetni, hogy Jézus legalábbis a kezdő szavakat héberül mondta. Ezzel összhangban áll Máté evangéliumának szövege, Márk viszont Isten segítségül hívását is arámul hozza. Jézus hatodik szava beteljesedett, nem csak azt fejezte ki, hogy a megváltóra és Isten szolgájára vonatkozó összes jövendőlés beteljesedett, élete a végéhez ért, hanem azt is, hogy beteljesedett a megváltás műve. Beteljesedett a küldetés, amellyel az Atya küldte Jézust a világba. És végül Jézus hetedik szava ismét a zsoltárostól, tehát 31. zsoltárból idézett sor, kezedbe ajánlom lelkemet, te megváltasz, Uram, te hűség Istene. Míg azonban a zsoltáros az Úrhoz, Istenhez intézte szavait, Jézus Atyámnak szólította őt, akinek kezébe ajánlotta a lelkét. Úgy ajánlotta Atyának, amint ez csak azt tehette, akit az Atya szeretett fiának nyilatkoztatott ki a keresség pillanatában, amikor a lélek galambja leszállt a Jordán fölé. Thank you. lelki életben Jézus utolsó szavai a kereszten a megtérés és a belső élet hét fő állomásának is tekinthetők. Első, a keresztény élet megbocsátással és az ellenünk vétők iránti szeretet gyakorlásával kezdődik. Következő állomásként kitárulnak a természetes kötelékek, az ember anyját és atyát, nővért és fivért kap a keresztény közösségben. A kezdetek lendületében, az Isten gyermekség első élményeiben a lélek naponta megéli a paradicsom örömét és Krisztus közelségét. Továbbá hamarosan megtapasztalja azonban, hogy a végtelen Istenre irányuló vágyait a véges dolgokból született élmények, bármilyen tiszták és tökéletesek is, nem képesek kielégíteni. A keresztény élet állandó szomjúság Isten után. Ez az igazság utáni szomjúság olykor igen könnyen átcsap elbizontalanodásba, magány, sőt elhagyatottság érzésébe. A külső és belső harcokban megért lélek élete beteljesedett, elérte a célját, naponta meghal a világnak, hogy egyedül Istennek éljen. És végül Krisztus utolsó szava minden élete utolsó stációjához, halálához érkezett keresztény lélek imája, Atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet. Ezért kerül be mondat a kompletóriumba is. A hét állomás nem különül el egymástól mereven, hanem az élet organikus egységében, ismétlődésekkel, egymásra hatásokkal valósul meg. Jézus sírba tétele a megfeszített Krisztus temetése, a keresztút 14. állomása. Az evangéliumok tanúsága szerint a készületi napon, amikor már estére járt az idő, arimateai József bement Pilátushoz, és elkérte a holt Jézus testét, hogy eltemesse. Levette Jézus testét a keresztről, majd Nikodémussal, aki hozott mintegy 30 kg mirha és áloé keveréket, gyorsba göngyölték, és elhelyezték József újonnal vágott közeli sziklasírjában. Nem tudtak mindent elvégezni, ami a temetésnél szokás volt, tehát a holttest megmosását, illatszerekkel megkenését, ezért hazatérőben az asszonyok még illatszereket vásároltak. A három Mária az elmaradt megkenést akarta elvégezni a szombat elmúltával, vasárnap hajnalban, de már nem találták a sírban a föltámadott urat. Kedves testvérek, most szintén tartunk kis szünetet. Thank you. Kedves testvérek, a Krisztus temetésvel kapcsolatban hallhattunk két nevet, Arimatea József és Nikodémus, tehát most a következő percekben az ő személyükkel szeretnék foglalkozni. Arimateai József jómódú, tekintélyes ember Jeruzsálemben, a főtanács tagja. Márk evangéliumában olvassuk, vagyis a pasiójában, hogy tanácsos. Jött egy előkelő tanácsos az Arimateából való József, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét, aki Nikodémussal együtt eltemette Jézust. Szentírásból tudjuk, hogy igaz ember volt, közben Jézus tanítványa is, aki várta az Isten országát. Arimatea József nem értett egyet a főtanács határozatával, mely Jézust halálra ítélte, de a zsidóktól való félelmében csak titokban mert elmenni Pilátushoz Jézus halála után, hogy elkérje a holttestet, és eltemesse a Golgota közelében lévő kertjében, a sziklába vágott sírba, ahova még senkit sem temettek. Ezt olvassuk Máté pasiójában. Sziklába vált új sírboltba helyezte, a sír bejáratához nagy követ hengerített, és elment. Nikodémus, a farizeusok közé tartozó tekintélyes zsidó Jeruzsálemben, szintén a főtanács tagja. Szent János elmondja, hogy Jézus nyilvános működésének elején, ének idején fölkereste Jézust, akiben csodái alapján egyelőre Isten küldöttét ismerte föl. Tehát megfigyelhetjük, hogy Nikodémus nagyon nyitott volt, és ugye várta a messiás eljövetelét. Ezt olvassuk ugye János evangéliumának 3. fejezetében. Jézus válaszol az újjászületésről, Isten megváltó szeretetéről, saját kereszthaláláról beszélt neki. Amikor a főtanács, mint hamis profétát el akarta fogatni Jézust, Nikodémus a jogszerűségre emlékeztette tanácsos társait. Elítéli a törvényünk valakit anélkül, hogy meghallgatták volna, és meggyőződtek volna róla, mit tett? Miután Jézus meghalt a kereszten, Nikodémus hozta az illatszereket, és Arimateai Józseffel ketten levették Jézus holttestét, gyócsba göngyölték, és József sírjába eltemették. A temetés miatt nem vehettek részt a húsvéti vacsorán, mert ugye, mivel halottal érintkeztek, tisztátalanná váltak, de tettük nem csak az irgalmasság gyakorlása, hanem hitvallás volt a názáreti Jézus Krisztus mellett. Ezt olvassuk János pasiójában. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelmében csak titokban, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte, így elment és levette a testet. Nikodémus is elment, aki annak idején éjszaka kereste föl Jézust, s vitt mintegy 100 font mirha és áloé keveréket. Fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyorsba göngyölték, így szoktak a zsidók temetni. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust. Körülbelül ennyi fért a mai hittanórába, és ezzel be is fejezném a Jézus szenvedéséről szóló hittanórákat, már csak azért is, hiszen rövidesen befejeződik a nagybőti időszak is. Természetesen nem kimerítő választ adtam az elmúlt hetekben, de gondolom ez a néhány gondolat is segít bennünket abban, hogy jobban hagyjuk működni Isten kegyelmét is, természetesen más forrásokból, elsősorban most az ünnepi liturgiákban is kapunk nem csak információt, de ugyanakkor rengeteg kegyelmet is kapunk ahhoz, hogy mélyebben át tudjuk érezni nem csak Krisztus szenvedését, hanem elsősorban Isten végtelen szeretetét. Áldott szép napot kívánok a kedves testvéreknek, Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.